korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai, és legyetek hű magyarok tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitoktatással. Gróf Széchenyi István gondolataival köszöntöm az Inter Arma Caritas 14. évfolyamában az 554. adásunk hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először adásunk tartalmáról. A Donkanyarban veszteséget szenvedő magyar hadseregre emlékeztek a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédség ünnepségein. Erről számolunk be a honvédségi hírekben.
Azok a magyar katonák, akik ott szolgálatot teljesítettek, felvették bátran a harcot, küzdöttek és harcoltak. Bár gyengén szervezett, elégtelen fegyverzettel, páncéltörő képesség nélkül, de helytálltak.
Nádasi Alfonsz hadinaplójából olvasunk fel újabb részletet.
Feltűnt és nagyon csodálkoztam, hogy felnőtt emberek és állítólag aszketikus műveltségű tábori lelkészek annyira félnek, még a robbanás lehetőségének a hírétől is.
Kapcsolódva a magyar katonák donkanyari veszteségéhez, idézünk abból a beszélgetésből, amelyet ajánlunk szíves figyelmükbe a következő két műsorunkban majd. Mához egy hét múlva, illetve az azt követő adásba.
Ami még probléma volt, hogy a kiküldött nagyjából 200 ezer fő, ahhoz a feladathoz, amit kaptak egy 200 kilométeres arcvonal szakasz védelméhez, elenyésző.
A Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg 1941-1942-ben a keleti hadszíntéren harcolt. 43. januárjában Voronyes körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteséget szenvedett. A Donkanyarban vívott harc a magyar hadtörténelem legszomorúbb eseményei közé tartozik. A honvédségi híreinkben a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség megemlékező eseményeit idézzük. Az összeállításban megszólal majd Töll László katonai identitásért felelős miniszteri biztos, valamint Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke.
Ha Donkanyarról beszélünk, akkor általában a legszörnyűbb jelzőkkel szokták illetni ezt a csatát. Szerencsére ezekből semmi nem igaz. Egy hadsereg szenvedett vereséget a három közül, amit az ország kiáltott, és ezt a hadsereget nem oszlatták fel. Hatalmas veszteséget szenvedett, mind anyagban, mind emberi erőben, de nem oszlatták fel, és megállt a helyét ez a hadsereg.
82 évvel ezelőtt már harmadik éve tartott a háború. Magyarország ebben az időszakban keveset gondolt a kintszolgáló katonákra. Ugyanebben az időszakban, ugyanezen a napon, az Uri hídfőben szolgálatot teljesítő katonák zajokat hallottak. Megjelentek a retteget T-34-es szovjet harckocsik. Nyomukban a gyalogság, tüzérségi előkészítés és a 7. könnyű hadosztály állásait áttörték. Azok a magyar katonák, akik ott szolgálatot teljesítettek, felvették bátran a harcot, küzdöttek és harcoltak. Bár gyengén szervezett, elégtelen fegyverzettel, páncéltörő képesség nélkül, de helytálltak. Rengeteget tanulunk a dóni hősöktől. Kitartást, állhatatosságot, bátorságot. Ez kell, hogy jellemez az elkövető időszakban is a magyar katonát, a magyar honvédséget.
A felvételeket az Irinyi Katonai Filmstúdió készítette. Honvédséggel kapcsolatos információkat, tudósításokat, beszélgetéseket találnak a honvédelem.hu elektronikus oldalon, de megtalálják a tábori püspökség híreit is a www.ktp.hu oldalon. Itt olvashatnak arról, hogy a Donkanyarban megvívott harcoknál szolgálatot teljesítő katonákra emlékezett Böröndi Gábor vezérezredes honvéd vezérkar főnöke a Szentháromság téren január 12-én vasárnap. Berta Tibor Dandár tábornok, katolikus tábori püspök az egykori koronázó templomban elmondott szentbeszédében úgy fogalmazott, hogy a Doni hősökre történő megemlékezés egy különleges nap a honvédség történetében. Január 12-én szent kötelességünk emlékezni a katonaelődeinkre, akik 1942-43-ban a Don melletti csataterek véres küzdelmeiben haltak meg, akik a harcok után veszítették el életüket, akik munkaszolgálatosként, hadifogolyként haltak meg.
Január 12-én szent kötelességünk emlékezni katona elődeinkre, akik 1942-43-ban a Don melletti csataterek véres küzdelmeiben haltak meg, akik a harcok után veszítették el életüket, akik munkaszolgálatosként vagy hadifogolyként hunytak el. A II. Honvéd hadsereg katonáinak emlékezetét több évtizedig szinte csak gyászoló családtagjaik tartották fönn, akik azonban hitték és tudták, hogy nincs méltóbb kegyeleti gondoskodás, mint elhunyt szeretteik életének Isten irgalmába való ajánlása.
Mondta a Doni áttörés évfordulója alkalmából celebrált engesztelő és megemlékező liturgián katolikus tábori püspök. A továbbiakban kiemelte, életben kell tartani a Donnán elesett katonák emlékezetét. Amikor elhunyt katona elődeinkre emlékezünk, el kell gondolkodnunk az ember méltóságának szent és érinthetetlen mi voltán, amely minden etikai, erkölcsi rend alapja, amely kikezdhetetlen. Újra és újra tudatosítanunk kell, hogy minden emberben Isten képmását kell meglátnunk, még akkor is, ha a másikkal nem rokon szembezünk. Emlékeztetett bár Woodrow Wilson, amerikai elnök, már az első világháború idején megfogalmazta a szállóigévé vált soha többé háború kijelentését. Az 1945. szeptember 2-án véget ért II. Világháború után is számos háború robbant ki, és több fegyveres konfliktus alakult ki. Idézem Berta Tibort. Ezért, amikor a hősökre emlékezünk, nem feledkezhetünk meg a kiengesztelődésről, mert egyedül ennek révén teremthető meg az a béke, amely az igazságosság megőrzése által a megbocsátó irgalomban tud valódi gyógyulást adni. Erről szóló tudósítás olvasható a katolikus tábori püspökség oldalán, amely a honvédelem.hu-ról vette át a hírt. További katolikus tábori püspökséggel kapcsolatos információkról, hírekről is olvashat a püspökség honlapján. Ennek elérhetősége www.ktp.hu. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását, Büzsöny Ferencet hallják.
Az első háborús hangulatot akkor éreztem, amikor tegnap a hazafelé menők vonatát megtámadták a partizánok. Akkor már megtanultam a szabadságról visszatérőktől, hogy a partik, így hívják a partizánokat. Utána láttam, hogy a sinektől jobbra-balra 10-15 méterre ki vannak vágva a fák. Stríben kaptunk a vonatunkhoz elől-hátul légvédelmi ágyúval felszerelt kocsit, az úgynevezett légfúrót. Azon kaptam magamat, hogy a sokféle félős ember között én is elkezdtem félni. De néhány óra alatt legyőztem magamat, és belülről is rendeződött az érzésem. Nem akarok félni, mert tudom, milyen sorvasztóan hat másokra is. Feltűnt, és nagyon csodálkoztam, hogy felnőtt emberek és állítólag aszketikus műveltségű tábori lelkészek annyira félnek, még a robbanás lehetőségének a hírétől is. Szörnyű. Ezek akarnak ott kín lelket verni a csüggedőkbe, amikor az erősen fűtött pulmankocsikban is így félnek a töltött hazai csirkecombokkal való viaskodás közben. Valérián mesélte, a mieink és a partizánok össze-vissza lövöldözték egymást. Utána szépen bekötözték egymás sebeit, és közösen mentek be a skólai kórházba. Beértünk Lembergbe. De szép napokat töltöttem itt, mint cserkész. Szinte már zavarban vagyok, mikor ezt az állandó kettős érzést és látványt kell tapasztalnom magamban és körülöttem. A boldog fiatalságot, a gond nélküli örömet, a rendben tartott városokat, falvakat akkor, most pedig a szörnyű rombolást, pusztulást. Minél északabbra megyünk, annál inkább látszik a sátán munkája. Lavocsne körül még csak lerongyolódott gyerekeket láttunk a vonat mellett szaladva, s azt kiabálva, kleba, kleba, kenyér, kenyér. Mikor egészen lassan mentünk az előző robbanások miatt, de itt már maga a vész, a halál jár körülöttünk. A pályaudvar környéke teljesen kihalt, csupa katona, katona mindenütt. Most kaptuk a hírt, hogy nem északra megyünk, hanem Semisl felé, onnan Lublinba, mert a tegnap előtti robbantást még nem tudták helyrehozni a sineken, illetve magán a pályán. Mindenki kapkod, mindenki ideges. Én csak azért nem, mert nem ismerem az ő idegeskedésük okát. Ezek ugyanis jó részt szabadságról visszatértek. Még akkor sem voltam ideges, amikor Lavocsne előtt hirtelen rosszul lettem. Arra tértem magamhoz, hogy valaki egy rómolteli literes üveget nyom a számhoz. Olyan rosszul lettem, hogy alig tudtam eltámajogni a vécéig. Később mondták meg, hogy azért néztek rám olyan riadtan, mert azt hitték, hogy valami fertőző betegséget kaptam, olyan sápat lettem. Ma sem tudom megmagyarázni az okát. Azelőtt sohasem ájultam el. Egy alezredes is velünk jön. Kár, hogy nem kérdeztem meg a nevét. Ha valaha filmet készítek az aktív tisztekről, különösen a törzs tisztekről, tisztelet a néhány kivételnek, hát ezt az operett figurát felhasználom, valami Upman kapitány, álhős neve, Don Quixote keverékű szereplőnek. Elfeledkeztem minden háborús látványról és hangulatról, mikor láttam, hogy mennyire berezelt annak a hírnek a hallatára, hogy elirányítanak bennünket, és nem éjszakra megyünk. Olyan ribillió csapott, mint az egész orosz hadsereg csak a mi vonatunkat támadta volna meg. Próba riadót akart elrendelni. Értetlenül álltam a katonai fegyelemről eddig hallott és tapasztalt jelenségek és a két nap hangulata között.
A következő két adásunkban a doni hősökre emlékezünk György Sándor történész segítségével. A beszélgetésből idézek, ajánlva a következő, egy hét múlva hallható adásunkat.
Ami még probléma volt, hogy a kiküldött nagyjából 200 ezer fő, ahhoz a feladathoz, amit kaptak egy 200 kilométeres arcvonal szakasz védelméhez, elenyésző. Mert nem a 200 ezer főben benne volt az ellátós, a tüzér, ugye, akik nem az első vonalban harcoltak, ez mintegy 40%-a volt a létszámnak. Tehát vannak olyan visszaemlékezések, megjelentések is, hogy támpontszerűen megszállták az arcvonal szakaszt, másfél-két kilométerre vannak az őrsök, közöttük meg az járát, aki éppen nem szégyel. Tehát eleve a feladat is túl nagy volt, meg hát a háborúban azt a felfokozott anyagháború, technikai fejlesztést Nagy-Britannia nem tudta követni, ugye ők technikailag nagyon lemaradtak már a végére, a legnagyobb országok tudták legfeljebb, ugye az Egyesült Államok, Németország, legalábbis minőségileg, és a Szovjetunió.
Thank you.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas immár 14. évfolyamának 554. adását hallották. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást. A felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Deák Ferenc gondolataival búcsúzom. Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
A Mária Rádió költészeti sorozatának címe A mai nap költője. Ezen sorozat részeként ma, január 20-án Sík Sándorral foglalkozunk Szabó Tamás elmélkedésében és felolvasásában.
A mai napon Sík Sándor, az istenes költő, akire emlékezünk, akit felidézünk. Ő 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Mind a halála, mind a születése napján emlékezünk rá, mert nagy jelentőségi költőnk, talán a magyar lelkiségi irodalom egyik csúcsa. Engem mindig az érdekel, hogy honnan jönnek az emberek, aztán milyen hatásuk érik őket, és ennek következményeként mit tesznek? Mik a talentumok, amiket kaptak a Jóistentől, és azt hogyan hasznosítják? Sík Sándor apja is, aki ügyvéd volt, és Sándornak hívták, és édesanyja is, akit Flórának hívtak, Winternitz Flórának, mindketten zsidó családból származnak. Ugyanakkor ők még a gyermekek születése előtt kitértek, és katolizáltak. Édesapja nagyon korán meghalt. 5 gyermeket nevelt az édesanyja, Gödöllőn éltek. 14 éves korában pedig a piaristákhoz került, és itt töltötte aztán, be is lépve a rendbe, gimnáziumi éveit, az érettségét, egyetemi tanulmányait. 21 évesen pedig már tanára a piarista rendnek. Nem sok idő ez a béke, és 1915-ben tábori lelkész lesz. Csak 45-ben kerül újra Budapestre, mert előtte részben Kecskeméten a piarista iskolában szolgált, utána pedig Szegeden az egyetemen, ahol egyébként katolikussá keresztelte Radnóti Miklóst is. Budapesten 47-ben a piarista rend főnökévé választják, és neki lesz a borzasztóan nehéz feladata, hogy az egyházüldözés közepette és a rendek felszámolása közepette, mondjuk a piaristák egy szűk körben megmaradhatnak, eldöntse, hogy mi maradhat meg, és ki maradhatná velük. Egy öngyilkos feladatot kellett végrehajtania. Egészen kicsi korában, tehát általános iskolában már kitűnt költői tehetségével, ugyanakkor azt látni kell, hogy nem az akkori modern költők főáramába tartozott, nem is nagyon fogadta be az irodalmi közélet. A cserkészetben az egyik elsők között volt vezető, az irodalmi életben a vigíliát szorgalmazta majd a háború után, újra alapította, mert átmenetleg megszűnt. Identitásában, bár mindkét ágon, vér szerint, ha úgy tetszik, zsidó származású, ugyanakkor nem volt birtokában, sem felfogásában a zsidó kultúrának. Ő elítélte az irredentizmust és a kirakat magyarságot, ezt a látszat magyarságot, keresztény és magyar költő volt. Ő írta, aki nagy Magyarországot akar teremteni, annak nagy magyarnak kell lennie. ellene kell mondani a minden hazugságnak, minden frázisnak és minden pogányságnak. Bár nagy reményeket fűzött 45 után a fellélegzéshez, de nagyon hamar fölismerte, hogy a kiépülő diktatúrák emberpusztító dolgot fognak hozni. Bár tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának és irodalmi tudományos munkássága miatt, de onnan is később kizárták. A piarista rend tanítójaként működött, ameddig tudott, egészen haláláig. És bár mondom, származása szerint zsidónak minősült, nem volt zsidó identitása, hanem a magyarsága mély átélése vezette. Ő írta 1936-ban magáról: magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit nem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni erkölcsi lendület, magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot. Művészetének, költészetének, ahogy az élet megy előre, talán három korszakát tudnám kiemelni. Az első az Isten gyermek korszaka, amikor a rend falai között békesség, Isten szeretet veszi körül, amikor még nem találkozik az életnek azokkal a borzalmaival, amit aztán hoz a történelem. Ennek az időszaknak kulcsverse a Jó nekem, Uram. Néhány sor ebből. De jó nekem te kezedbe esnem, soha ne engedj más helyet keresnem. Most, Uram, most nincsen másom, látod, jöjj, melengest föl, halvány kis virágod.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.